kegyelem és békesség legyen velünk Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvéreim, a 89. Zsoltár első versét énekelve kezdjük Isten tiszteletünket. A 89. Zsoltár így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké bírja.
Thank you.
Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, kérlek, figyeljünk együtt Isten igényére, amely ma először János apostol első leveléből, a 3. fejezet 16. és azt követő verseiből szólít meg bennünket. Helyünket elfoglalva figyeljünk közéjére. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséges szenved, és bezárja előtte a szükséget, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Gyermekei, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. És amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott. Boldogok, akik Isten igényét hallgatják, azt befogadják és megtartják. Kedves testvéreim! Mennyei édesatyánk, olyan különleges érzés újra és újra átélni, hogy te mindent tudsz rólunk. Nincs mit takargatni, nincs mit letakadni, mert minden nyilvánvaló te előtted, és ennek a mindenre kiterjedő ismeretnek a birtokában is kijelented, ma is kijelentetted, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy az egész mögöttünk levő ég is előtanúskodik. Hálásak vagyunk tudunk ezért a csoda ajándékért, és arra kérünk, hogy Szent Lelked ereje által járd át szívünket és szavunkat, és engedd, hogy az elkészített íge eljuthasson mindannyiunk szívéig, tudatáig, és hadd lehessen belőle táplálék, lelki útvonalat, amely megerősíti életünket a jövő hétre is, és azutánra is. Kérlek, légy itt közöttünk, áld és szentelj meg bennünket. Amen. Énekelve készüljünk testvéreim a kihirdetésre, mégpedig a 168. számú dicséret első versét énekeljük. Ó, Atya Isten, irgalmas vagy ti. áttétel alapigéje, az evangéliumok, a János evangélium a harmadik fejezetének a 16. verse, ahol is ez olvasható. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvéreim, a Úr Jézus Krisztusnak ebből a rendkívül sokat idézett egyszerű mondatából ma azt próbáljuk megérteni, hogy mit jelent kézzelfoghatóan, személyre szólóan, hogy az Isten szereti ezt az ellenet ellátott világot. Mit jelent, hogy aki hisz Jézusban, az nem elpusztul, hanem annak élete lesz. Ennek érdekében először azt próbáljuk megérteni, hogy miért történt egyáltalán az Úr Jézus testvérétel. Egyszerűen azért, mert mi nem tudtunk fölemelkedni az Istenhez. Nem tudtunk kijönni abból a gödörből, amiben belekerültünk. Az Isten tudnék az embert az önmagával való közösségre teremtette. Ez volt az a közeg, ahol igazán emberként, igazán tisztességgel és becsülettel élhetett teljes, tartalmas és értelmes életet az ember. Ebben a közegben lehetett igazán kibontakozni, ami valóban megérdemelte ezt a megjelenést, hogy ez élet. Amikor az ember föllázott az Isten ellen, akkor pontosan ez a harmonikus, ez az egészséges közösség szakadt meg, és ennek következtében pedig ránk szakadt egy csomó olyan nyomorúság, ami miatt ma is szenvedünk. Alapvető válságba került az ember élete. És ennek a következménye azután minden egyéb olyan mindennapos válság, amivel benne élünk, és amivel nem tudunk megbírkózni. Ez a mostani is, ami a félvilágot, vagy lehet, hogy az egész világot is átjárja. A gazdasági válságok, az erkölcsi válság, a hitbeli válság, az a rengeteg bizonytalanság, ami meggyőzi az ember, mind-mind ennek az Istentől való elszakadottságnak a következménye. Gondoljátok el, testvérek, hogy a betegség, a szenvedés, a fájdalom nem volt az előtt. Az Isten nem teremtette vele a világban. A válások, a háborúk, a gyűlölködés, minden gyilkosság, az éhezés, a nélkülözés, minden nyomorúság, amivel szemben alapvetően tehetetlenül állunk, ennek az Istentől való elszakadásnak a következménye. És a végső következménye pedig az lett, hogy az Isten nélkül maradt embernek Isten nélkül kell eltöltenie az örökké valóságot, úgyhogy teljesen tudatára van. Nem tudom mennyire tudjátok, testvérek, hogy a Biblia ezt az állapotot nevezi kárhozatnak. És ezt a legtöbben nem veszik komolyan. Lehet, hogy mi magunk se gondoltunk igazán bele ebbe a helyzetbe, hogy mit jelent ez személyesen az én számomra. A legszörnyűbb következménye az Isten elleni lázadásnak ez, hogy Isten nélkül élünk. Itt is, most is, és az örökké valóságban is. Tehát az ember beleesett egy gödörbe, amiből egyszerűen képtelen kimászni, és ehhez hiába hívja segítségül a tudományát, a technikáját, és minden egyebet, az erejét, a tudását, nincs lehetőség kimászni. Csak valami kívülről fölülről jövő erő lenne képes arra, hogy bennünket innen kiszabadítson. És látjátok, ezért jött utána maga Isten Jézus Krisztus személyében, hogy legyen valaki, akiben úgy két kézzel belekapaszkodhatunk, és aki képes is kiemelni minket ebből a mélységből, ahol szenvedünk. És ez a Krisztusba való belekapaszkodás igazából ez a hit. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életre legyen. Ehhez persze arra a felismerésre kell eljutnia az embernek, hogy nem tudok magamon segíteni. Hiába szervezkedek, hiába erőlködök, nem tudok magamon segíteni. És amikor az ember rádöbben arra, és engedi, hogy Jézus kiemelje, előre megköszönöm neki, hogy utánam jött, és amennyire csak lehet, belekapaszkodom. Ezt jelenti minden. Istennek ez az utánunk való lehajtás mozdulata az, amit a Biblia így fogalmaz, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, ezt a tőle elszakadt, vele szembefordult, őt semmire vevő, ellene föllázott világ. Érdemes végig gondolni, testvérek, hogy mi jellemzi az Isten szeretetét. Jellemzi mindenek előtt az, hogy ez kezdeményező szeretet. Mi még semmit nem tettünk a hozzávaló közeledés érdekében, nem is nagyon tudnám közeledni abból a helyzetből, amiben kerültünk, de ő mindent megtett azért, hogy helyre álljon ez a megszakadt kapcsolat. Aztán az Isten szeretete feltétel nélküli. Ezt nem lehet megérdemelni, ezért nem kell semmit sem fölmutatnunk, nem kell teljesítménylistát vagy ellenőrző könyvet odaadni az Isten kezébe, hogy nézd, ilyen klassz ember vagyok. Nem kell. Az ő számára elég, hogy rászorulunk az ő szeretetére, és ezért szeret bennünket. Az Isten szeretetét jellemzi, hogy nem annak lát bennünket, akik most vagyunk. Tragikus lenne, hogyha így lenne, hanem annak lát, akik majd leszünk. Tehát nem ebben az elesett, gödörbe jutott, tehetetlen, lázadó állapotban minősít minket, és foglalkozik velünk, hanem már most annak lát, akivé majd formálódunk az ő szeretetében. Ezt mindenek, amikor a Biblia Isten szeretetéről beszél, akkor mindig olyan magatartásról van szó, amelyik elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk. Megért akkor is, hogyha sok mindennel nem ért egyet, amit csinálunk, amit most gondolunk. Isten szeretete és az ő irántunk való magatartása nem függ a mi magatartásunktól. Nem válasz, nem reflexió, ezért tud időnként egyoldalúan is szeretni bennünket. És mindig a mi érdekünket nézi, amikor szeret, ezért egyenletesen, megbízhatóan lehet rá számítani. És ez a szeretet öltött testben, az Úr Jézus Krisztus konkrét személyében. És hinni azt jelenti, testvéreim, hogy ezt az értelemben, és indokolhatatlan isteni gesztust valaki komolyan veszi, és magára nézve is érvényesnek tartja. Aki így hisz, az megkapaszkodott Jézusban, és ez a vele helye állt kapcsolat maga az élet, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életre legyen. Azt hiszem, hogy nem nagyon kell bizonygatni, hogy kivétel nélkül minden ember elvágyik. hogy végre valaki elfogadja őt, és végre valaki így szeresse, ilyen mentő szeretettel. Pláne, hogyha belegondolunk, hogy mennyi hamis gondolat fészkelte be magát a fejünkbe, a szívünkbe, a szeretetet azonosítjuk egy csomó olyan dologgal, aminek semmi köze nincs a szeretethez. Az egyik ilyen, amikor a szeretet például üzletté válik. Üzletté alkutárgyává lesz. A másik pedig az, és ez talán a jobbik eset, amikor csak gondoskodás lesz belőle. Amikor üzletté is irányulunk, azt mindannyian átéljük minden évben, úgy december elejétől karácsonyig, ezek a karácsonyi szokásaink, amik kialakultak, és erről most nem akarok beszélni. De ugyanilyen az is, amikor egy édesapa odainti magához a gyerekét, és azt mondja, hogy gyerekem, apa most nem szeret téged, mert rossz voltál. Gondoljátok el, hogy ez pont az ellenkezője annak, ahogy az Isten szeret bennünket. Vagy amit valamikor néhány évvel ezelőtt egy tinédzser fiú mondott, hogy én akkor szeretek valakit, hogyha megéri. Ha nem éri meg, akkor nem szeretek. Az derült ki, testvérek, hogy tulajdonképpen mi élvezni akarjuk egymást. Használni akarjuk egymást. Néha fölhasználni, időnként meg kihasználni. Meg birtokolni. És azt gondoljuk, hogy ez a szeretet. Hogyha becsületes lenne nagyon sok ember, amikor azt mondja a másiknak, hogy szeretlek, akkor azt kellene mondania, hogy kívánlak. Szó sincs szeretetről. Használni akarja abban az esetben. És ami szomorú, ami Istenhez való viszonyunk, sokszor pontosan ilyen. Az Isten javai kellenek nekünk, az Isten maga nem nagyon. Ő kihagyható az életünk. Nagyon sok ember nem is érti, hogy mit jelentene az Isten önmagáért szeretni, önmagáért tisztelni, önmagáért imádni. Hanem helyette ez van, hogy jó Isten, segíts meg, add meg ezt, meg azt. Én pontosan tudom, hogy nekem mire van szükségem, csak hát a lehetőségeim korlátozottak. De úgy tudom, hogy a te lehetőségeid korlátozottak, gyere és segíts meg. És bejöntjük a listát, a megrendelést. De utána már nem kell az Isten. Ha éppen nincs szükség akut segítségre, akkor akár teljesen ki is maradhat az ember életéből. Üzletté és irányul az, amiről azt gondoljuk, hogy ez szeret. A másik, ami ennél egy fokkal talán jobb, emberségesebb, de messze nem az igazi, amikor csupán gondoskodás lesz belőle. Amikor például megdicsérik az asszonyt, hogy milyen derék rendes asszony, szépen tisztán jár a férje, minden nap frissen vasalt inget kap, a gyerekei meleg ételt, meleg lakást, minden olyan szép, minden olyan rendezett. Csak aki velük együtt lakik, az látja, hogy meg lehet hagyni otthon. A légkör csupa hagyott. A korrekt gondoskodás történik, és meg lehet hagyni. És az öregeink is megadjuk nekik a tiszteletet. Megadjuk nekik az ételt, meg a gyógyszert, de velük beszélgetni egy kicsit, megnevetteti őket, Közösen emlékezni azokra a régi szép időkre, amit olyan szívesen tennének. Erre nincs időnk. Szeretet helyett csupán gondoskodás. Nagyon fontos a gondoskodás, testvérek, de ha az ilyen, akkor az maga a sarki jég. A példabeszédek könyve többször említi, hogy mi hiányzik az ilyen ember életéből, most csak egyetlen mondatot hozok ide, így szól: jobb egy tányér főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hizzalt ökör, ahol gyűlölet lakik. Testvéreim, ez a fajta szeretet, az a többlet, amiről Jézus beszél, amiről nem lehet lemondani, mert nélküle egyszerűen nem lehet egészséges, normális, teljes emberi életet élni. Lehet vegetálni, lehet kilódni, ilyenkor az ember legyint, és azt mondja, hogy ugyan nem élhetsz. És igaza van. Isten nekünk életet kínál, amit áthat, átsző, átmelegít folyamatosan, az a fajta szeretet, amit itt Isten szeretetéről olvasunk. Amelyik olyan, hogy a másikat önmagáért szereti. Nem valamiért, nem a javaiért, hanem önmagáért. Önmagáért becsüli úgy, ahogy van, elfogadja, és ezen belül aztán még lehet beszélgetni arról, amit nem tud elfogadni benne, ami irritál, ami nehéz, de az ő érdekében, a saját érdekében változzék meg, és ebben segíthetjük egymást. Csak hogy a szeretet légkörében, és ezt egészen más megbeszélni így, és így elintézni. Az Úr Jézus egyetlen szót használ ennek a szeretetnek a minősítésére, azt mondja, hogy ez több. Több az élet, mint az eredet. Több az élet, mint az élet színvonal. Ehhez mit szóltok? Több az élet, mint az ön életkörülményeink. És azonos életkörülmények között is lehet az egyik ember boldog, a másik pedig boldogtalan. Az egyik lelkiekben gazdag, a másik pedig szenved és panaszkodik és szegénynek érzi magát. Nos, ez a több, ez jelent meg az Úr Jézusban. Mert ez a több a Biblia tanítása szerint egy élő személy. Ő ma az élet. Nem véletlenül mondta, hogy én vagyok az élet. És aki belekapaszkodik, vagyis benne hisz, abba átárad az élet, és az képes lesz így szeretni. És én azt tapasztalom, testvérek, hogy nagyon sok vallásos ember életéből éppen ez a személyes több, ami hiányzik. Vagyis Jézus hiányzik. Ó, de sokan vannak, akik hisznek a gondviselő Istenben, de egyszerűen nem tudnak mit kezdeni Jézus Krisztussal. És ez azt jelenti, hogy fogalmuk sincs arról, hogy például mi történik azon az első karácsonyon, és miért volt szükség rá. Van egy általános Isten hitük, de a gondviselő Istentől, testvérek, el kell jutni a személyes, szerető Istenig, akik úgy hívnak, hogy Jézus. Mert Jézus hozta közel hozzánk a mindenható Isten. Egészen személyes terve van mindannyiunk kicsi életével, és ezt kész nekünk megmondani. Ő benne Isten szeretete személyesen jött közel hozzánk. Önmagát adta értem, kifizette az adósságomat az Isten előtt, és eltépte az adós levelemet. Ott van a Bibliában, szó szerint. Ehhez azonban kapcsolatba kell kerülni vele, hinni kell benne, és nagyon fontos megjegyezni való testvéreim, hogy nagypéntek nélkül nem jelent a karácsony semmit sem. Nagypéntek nélkül nincs is értelme. Ezért lesz belőle sokak számára az a cirkusz, amit a világ csinál, és ami itt tombolt nálunk is, és tombol minden évben, heteken keresztül. Karácsonyi vásár, meg adventi vásár, meg ki tudja milyen címen. Mert az ilyen ember nem hallotta még meg azt, amit az angyal mondott a pásztoroknak, hogy hirdetek nektek nagy örömet, mert szabadító született nektek. Aki csak a gondviselő Istennél tart még, az még megkötözött ember. Az nem szabadult meg, nem szabadult fel erre a nagy örömet, mert maga sem tudja, hogy minek lehet itt örülni. Tudnélik nem ismeri azt, akinek lehet örülni. Ezért nagyon fontos az élek, hogy mindenképpen lépjünk tovább, és jussunk el a személyes kapcsolatig, addig a szeretetig, amiről itt olvastunk a Bibliában. Nagyon jegyezzük meg, hogy az Isten szeretetének nincsen feltétele. De jegyezzük meg azt is, hogy következménye viszont van. Nincs feltétel, de aki átélte az Isten bűnbocsátó, tisztító, meggazdagító szeretetét, azon ez átárad és tovább kell, hogy áradjon is. Ezért olvastuk a János levelében, hogyha az Isten így szeretett minket, szeretni kell egymást. És a János 3.16-tal nagyon szorosan összefügg a János első levele harmadik részének 16. verse, hogy mivel így szeretett minket az Isten, hogy Jézus adta értünk, nekünk is oda kell adnunk magunkat, ami feled barátainkért. Testvéreim, ebből ez egyenesen és logikusan következik. Enélkül nem vagyunk rá képesek. A Biblia nem is azt mondja, hogy szedd össze magad, próbálj igazán őszintén szeretni. Tehát nem tudunk. Képtelenek vagyunk rá. De aki megtelik az Isten meg nem érdemelt gyógyító, gazdagító szeretetével, azon ez a szeretet átárad, átsugárzik másokhoz is. Hiszen az Isten szeretete bennem, a hit által bennem lévő Krisztus. És ennek az örömében, ha úgy hozza az életem, akkor képes vagyok egy oldalról is szeretni. Nem kívánom senkinek sem, de amikor rákényszerül az ember erre, akkor ez is működik a Krisztusban. Mert az ilyen ember szeretete nem a másik ember szeretetéből táplálkozik, nem a másik magatartása ihlet engem, hogy tudjam őt is szeretni, hanem annak ellenére, hogy ő olyan, amilyen, átárad rajta az Isten szeretete. Az újjászületett emberben megjelenik a Krisztus jó illata, és az ilyen embereknek könnyebb elszenvedni másokat szeretetben. Mert ez is ott van a Bibliában ám, hogy szenvedjétek el egymás szeretetben. Ha kénytelen vagyok, menni fog. És ez a szeretet, ami átárad rajtam, még azt is formálja, aki miatt szenvedni kell. Testvérek, ezen a mai vasárnapon az evangélium szíve szólított meg bennünket. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Arra kérlek mindannyiótokat, testvérek, hogy vigyél dicsőséges evangéliumnak az örömével és áldásával igyekezzünk átértékelni az életünket. Amen. Most pedig testvéreim, válaszolunk az íge szavára, a 395. számú dicséret második versét énekeljük. Szeretetben összeforva egy közös test.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenre.
Mindezek után testvéreink, áldott kegyelme, szeretete és szent lelkének ereje legyen mindnyájatokkal. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy helyet foglalva, úgy, ahogy azt Márkus Gábor megtiszteltünk számunkra, legyen szállt. Először is az adakozás lehetőségét ajánlom a testvérek figyelmébe, tudva az ége szavát, hogy jobb adni, mint venni. Másodszorban szeretettel ajánlom a gyülekezet figyelmébe az ökumenikus imahét alkalmait. 21-én, tehát holnap este 18 órakor a katolikus templomban, a katolikus kápolnában lesz az alkalom, igét hirdet Márkus Gábor lelkipásztor. Január 22-én este 6 órakor a református templomban, ahol Töttös János baptista lelkész lesz az ige hirdető. 24-én csütörtökön este 6 órai kezdettel a baptista imaházban igét hirdet Márkus Gábor református lelkész, és 25-én pénteken ugyancsak 6 órai kezdettel a református templomban igét hirdet Fejérni Áron, római katolikus plébános. Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt, aki szívesen vállalja a közösséget. Hirdetem továbbá, hogy a pénteki alkalmon itt nálunk lesz szeretett vendégség, kérjük a testvéreket, hogy az alkalomhoz illően süteménnyel vagy indikolóval kikijáruljunk hozzá a szeretett vendégséghez. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy január 29-én délután igazgató tanácsi ülés lesz, a tanács tagjai előzetesen kérjék el majd a beszámolókat. Február 3-án délelőtt az istentisztelet után presbiteri gyűlés lesz, kérjük a presbitérium tagjait, a napirendi pontok fontosságára tekintettel vegyenek részt a presbiteri gyűlésen. Mához egy hétre, tehát jövő vasárnap 27-én délután a mikrobusszal elmennénk Tomázra, ahol a testvérgyülekezetünk ünnepli 200 éve, Petromának 200 éves évfordulóját. Igét hirdet Szabó István püspök úr, jelentkezzünk Gondnok asszonynak, aki összegyűjti majd a résztvevő népsorát. És végül, de nem utolsó sorban, fölhívom a testvérek figyelmét, hogy a gyülekezet 2019. évre szóló választói névjegyzékét összeállította a presbitérium és kifüggesztésre került a gyülekezeti teremben. Kérjük, hogy kiki ellenőrizze le a saját adatait, és ha bárkinek észrevétel van, kérjük, hogy időben jelezze, mert csak addig lehet, amíg a közvétel tart, utána a lezárják, már nem lesz lehetőség a felszólalásra. Most pedig testvéreim, Isten tiszteletünk végére érve énekeljük el először nemzeti imádságunkat, a himnuszt, utána pedig a 451. számú dicséret első három versét.
Amen.
számolni, csak